Hölgyeim és Uraim! Egy tudományos előadásnak nem szakközönség előtt az a célja, hogy gyarapítsa a közönség tudását olyan dolgokról, amelyekről keveset tud, vagy pedig talán éppen egyáltalán semmit sem tud. A filozófiai előadás nem ilyen. A filozófiai előadásban lehetnek olyan részek, filozófia, történeti elemek és hasonlók, amelyek ismeretlenek egy nem szakközönség előtt, de maga az alapprobléma, mindig az alapprobléma az, amely éppenséggel nem ismeretlen, hanem mindenki számára ismerős. Ilyen az idő múlása, ilyen a halál, ilyen az erkölcs alapvető kérdése, és nagyon sok minden más. És ilyen az, amit én választottam ennek az előadásnak a tárgyául, az ízlésnek a kérdése. Mindenki tudja, mi az, hogy ízlés, mindenki gondol valamit az ízlésről, és éppen ezért még egy tudományos előadást alig ha lehet közhelyekkel elkezdeni, egy filozófiai jellegű előadásnál ez nagyon is indokolt lehet. Én is két közhelyel kezdem, az egyik az, hogy mindenkinek megvan a maga ízlése, a másik pedig az, hogy az ízlésekről nem lehet vitatkozni. És ebben nem vagyok eredeti, hiszen több mint 200 évvel korábban Immanuel Kant, a nagy filozófus, maga is felvetette ezt a két közhelyet. De már is érezzük ebben a két közhelyben, hogy valami feszültség van, és ezt a feszültséget úgy lehetne összefoglalni, vagy úgy lehetne megvilágítani, hogy a mindenkinek megvan a maga ízlése, az valamilyen értelemben az individuumra, az individualitásra, a személyiségre utal, hiszen ízlésünk valóban jellemző személyiségünkre. De a másik oldalon az, hogy az ízlésekről nem lehet vitatkozni, ott amögött az a gondolat is meghúzódik, hogy hiszen mi mindig vitatkozunk az ízlésről. Hosszú viták után jutunk el oda, hogy azt mondjuk, hogy az ízlések és pofonok különbözők, hogy ízlésekről nem lehet vitatkozni, és ebbe benne van az, ami éppenséggel ellentétes az ízlés individualitásával, nevezetesen az, hogy mindig közösséget akarunk teremteni a saját ízlésünknek. Akkor érezzük magunkat jól, ha közös az ízlésünk sokakkal, ha úgy érezzük, vagy meg tudunk győzni másokat ízlésünk igazságáról. Tehát azt lehetne mondani, hogy az ízlés egy olyan szubjektív, individuális ítélet, amely közösséget teremt. Feltűnik, és mindenki, aki foglalkozott ezzel a kérdéssel, mindenkinek feltűnt, hogy az ízlés az ízlelés szóból jön, olyannyira, hogy más nyelvekben ez nem is különbözik. Nagyon sok nyelvben az angol taste, a német geschmack, a spanyol vagy olasz gusto és a latin gustusban az ízlés és az ízlelés is benne van. Tehát ennek a fogalomnak, az ízlés fogalmának érzéki eredete van. És ezen egy kicsit érdemes elgondolkoznunk, hogy van öt érzékünk, és ezek közül kettő, a látás és a hallás olyan érzék, amit bizonyos mértékig és bizonyos értelemben teoretikus érzéknek is felfoghatunk, vagy teoretikus érzéknek is nevezhetünk, hiszen ezek olyan érzékek, amelyekben megegyezhetünk, vagy nagyon sok mindenben megegyezhetünk. Gyere, nézd meg, gyere, nézzük meg együtt, gyere, hallgassuk meg együtt, és létrejöhet a megegyezés. De van három másik érzékünk, az ízlelés, a tapintás és a szaglás, amelyben így nem tudunk megegyezni, amely ennél egyénibb, egyedibb. És valóban erről van szó, és mégis ezekből is fogalmak jöttek létre, legalábbis kettőből ezek közül. Az ízlelésből az ízlés fogalma jött létre, a tapintásból a tapintat fogalma jött létre, és ha a szaglásnak nincs is egy ilyen jellegű fogalma, mint ennek a kettőnek, de azért gondolják meg, hogy nagyon sok helyen, például a gazdasági életben, vagy a politikai életben, ha valakinek jó orra van valamire, ha jó a szaglása, azért azt meg szoktuk figyelni, és ezt egy tulajdonságnak tartjuk akkor is, ha nincs külön fogalmunk rá. De persze azon is lehet gondolkodni, hogy noha nagyon szubjektív az ízlés, az ízlelésnek, az ízeknek a különbsége, de mégis vannak szavaink rá. Tehát mondjuk azt, hogy sós, és mondjuk, hogy édes, és mondjuk, hogy keserű, és ezáltal föltételezünk valami közös érzéket, amely sokkal bizonytalanabb, mint a látás vagy a hallás esetében, de mégis van valami közös érzék. Azt a meglepő dolgot kell ezután bejelentenem, hogy az ízlés történelmileg létrejött dolog, hogy nem olyan régen beszélünk ízlésről. Hogy az, ami az ízlés fogalma, az tulajdonképpen a 17. század közepetáján jött létre, persze bizonyos előzményekből, és az első, amiről beszélni akarok, az tulajdonképpen egy történet, egy filozófiai történet, annak a 150 évnek a története 1650-től mondjuk 1800-ig, amikor az ízlés fogalmával minden filozófus foglalkozott kivétel nélkül, amikor az ízlés valahogy a nagyon erősen a középpontjában állt a filozófiai gondolkodásnak. Miért volt ez így? Erre kell majd választ találni, de mielőtt erre választ keresnék, el akarom mondani, hogy eszmetörténészek úgy vélik, hogy az ízlés előzménye egy latin fogalom volt, a decorum. A decorum, ami az illendőt jelenti, a megfelelőt és az illendőt. Ez azonban abban különbözik az ízléstől, hogy nagyon erősen a konvenció határozza meg. Az a bizonyos szubjektív elem, amit nevezhetünk a szabadság elemének is, a szabad választás elemének, azt, hogy akár egy egész világ ellenében azt mondhatom, hogy valami tetszik nekem, vagy valami nem tetszik nekem, az ebben a dekorum fogalomban még nem jelentkezett. És egyáltalán, ha azon gondolkodunk, hogy miért ilyen későn jelenik meg az ízlés, ha azon gondolkodunk, hogy ez a fogalom miért csak a 17. század közepén születik meg, akkor társadalomtörténetileg azt a magyarázatot találhatjuk, vagy azt a magyarázatot adhatjuk, hogy ez a rendi kötelékek felbomlásával függ össze, azzal, hogy az emberek egy bizonyos értelemben már nem a beleszületettség, valamilyen helyzetbe való beleszületettség alapján élik le az életüket, élik le a sorsukat, hanem mobilitás van a különböző társadalmi osztályok között. És ezzel lehet most elkezdeni ennek az első történetet, egy fogalom megszületésének 150 éves történetét, és azzal kezdeni, hogy a 17. század közepén egy ma már nem annyira ismert, de valaha igazi bestseller szerző, Baltazar Gracián nevezetű spanyol gondolkodó papnak a könyveiben jelenik meg, legalábbis az eszmetörténeti tradíció szerint először az ízlésnek az a modern fogalma, amelyről beszélek, és nem sokkal később a francia moralistáknál, elsősorban La Rochefoucauldnál. Mi itt az ízlés ezekben a gondolatmenetekben, amelyet Balthazar Gracián, La Rochefoucauld és más francia moralisták adtak? Mi itt az ízlés értelme és fogalma? Elsősorban a moralitással, a politikával, az életformával függ össze. Mi a helyes magatartás, mi az illendő magatartás? És ahogyan egy korábbi, néhány generációval korábbi műben, Baldassare Castiglionénak az udvari emberében ott van az udvari embernek, az udvari figurának a modellje, hogyan kell az udvarban megjelenni, hogyan kell az udvarban helyesen viselkedni, az el discreto, ahogy Gracián mondja, a bölcs, és tulajdonképpen inkább a társaságban bölcsen viselkedő ember. Ez egy újabb modellt jelent, és ennek a modellnek lesz majd később a nagy angol filozófusnál, Shaftesbury-nél a kiterjedése, a divatos gentleman, a fashionable gentleman, a divatos úriembernek a fogalma. Ezek tehát elsősorban életforma változásokat jelentenek, és egy képzési formának, egy képzési gondolatnak az átalakulását. Ugyanis korábban jóval a 17. század elején, illetve azt megelőző korokban a képzési forma, a képzési ideál az a mesterségek megtanulása, a tudományok elsajátítása volt, amely magántermészetű, vagy céhes, vagy egy mester keze alatt való munkát jelentett és feltételezett. Itt azonban, amikor ezek a moralisták és életvezetési tanácsadók, hiszen tulajdonképpen erről van szó, azt a tanácsot adják nekünk, hogy ízlésünk révén, ízlésünk csiszolása révén igazodjunk el a társadalomba, akkor egy új, igazodjunk el a társaságba, akkor egy új képzési eszmény lép a régiek helyére, amely valóban a társaságban való eligazodást, a dialógust, az állandó beszélgetést, a csevegésben való önmegmutatást, a csevegésben, a személyiségnek a csevegésben való megmutatását, a társalgásban való megmutatását irányozta elő, és ezáltal tulajdonképpen a tudásnak is egy egészen más modellje alakul ki, mint a korábbiakban. Olyannyira, hogy abban a 150 évben fokozatosan, amiről én most mesélni akarok, ebben a 150 évben fokozatosan kiszorul az igazi, elementárisan fontos filozófiai gondolat az egyetemekről. Nem az egyetemeken születnek meg a jelentős gondolatok. Az egyetemeket lényegében átengedik, vagy meghagyják a skolasztikus tudósoknak, hanem a társaságban. Az ízlés filozófiája megváltoztatja a filozófia ízlését, és az új filozófia, amely aztán beletorkollik a felvilágosodás 18. századi nagy filozófiáiba, ez az új filozófia, ez egy egészen más stílust jelent, sokkal könnyedebbet. Pamfletek formájában jelenik meg filozófia, beszélgetések formájában, szalónokban való társalgások formájában, és valóban azok az intézmények, amelyek ezt az új filozófiát felkapják, amelyekben megjelennek ezek az új gondolatok, azok valóban társasági helyek, társasági intézmények, Franciaországban a szalónok, amelyeket általában asszonyok és néha igazán zseniális asszonyok vezetnek, Angliában klubok, férfi klubok, és ugyanakkor a nyilvánosságnak az újonnan létrejövő formái, a kávéházak, az újságok és hasonlók, és végül tulajdonképpen a francia enciklopédia is egy társasági intézmény, egy társasági mű. Mert valóban ez a fajta új képzési ideál, amelynek a keretében jelenik meg az ízlés fogalma, és amely létrehozza tulajdonképpen az ízlés fogalmát, ez az új képzési ideál társasági, beszélgetős eszmény. Mondom, az ízlés elsősorban a moralitásra és a politikára és az általános műveltségre vonatkozik. Feltehetné valaki a kérdést, hogy mi azt gondolhatnánk, hogy tulajdonképpen a szépség, az esztétikum az, ahol ez igazán ki kell, hogy bontakozzék. Van erre egy nagyon érdekes adalékunk arra, hogy miért nem itt kezdődik a történet, persze itt fog folytatódni. Van egy ilyen jellegzetes szalonfilozófus, egy francia szalonfilozófus a 17. század végén és a 18. század legelején, Bourg Abbé, aki egy szintén ilyen szalonfilozofálásban, egy beszélgetésben, amely két figurája között, Arisztid és Özsen között zajlik, arra jut, hogy van valami, amit ők kicsit frivol módon a tudomisén micsodának, je ne sais quoi, tudomisén micsodának neveznek, van valami, amit nem lehet racionálisan megfogalmazni, amit nem lehet racionálisan meghatározni, és amely mégis rengeteg dologban, az erkölcsök dolgában, a természet megítélésének a dolgában, barátságok kiválasztásának a dolgában hihetetlenül jelentős. Most gondoljuk meg, hogy ez egy nagyon racionalista korszak. Nem sokkal vagyunk Descartes után, a kartéziánus nagy fordulat után a filozófiában. És ebben a racionális korszakban megjelenik egy olyan szalonfilozófus, aki azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet racionálisan megfogalmazni, és amelyek nagyon jelentősek számunkra. Ez a felvilágosodásnak, amely egy racionalista filozófiai irányzat, egy mindig ott húzódó alsó szólama lesz, amit én nem neveznék irracionalizmusnak, hanem annak a belátásnak, annak az egyébként bölcs belátásnak, hogy nem minden racionalizálható, vannak nem racionalizálható dolgok is. És ebben a beszélgetésben egy ponton azt mondja az egyik szereplő a másiknak, hogy természetesen ezt, amit leleményünket, a tudomisén micsodát, ezt nem tudjuk kiterjeszteni, nem terjeszthetjük ki a művészetre, hiszen a művészeteknek szigorú szabályaik vannak, szigorú racionális szabályaik, és a másik erre élénken tiltakozik. Azt mondja, hogy nem, ez a művészetre is érvényes. Ezt én egy nagyon fontos ilyen fordulópontnak tartom, ezt a beszélgetést, és a beszélgetésben ezt a részt, és ezt szeretném most egy kicsit megmagyarázni, hogy mi is itt a fordulópont. Ugyanis korábban éppen a Descartes-féle racionalizmusnak megfelelően a művészetről azt gondolták, hogy úgy kell foglalkozni vele, mint a természettudományokkal. A művészeti tárgyakat ki kell választani a művészeti tárgyak halmazából a legjelentősebbeket, ezt persze a tradíció fogja megmondani nekünk, hogy melyek a legjelentősebbek, és amikor ezt kiválasztottuk, akkor ezeket ugyanúgy kell megvizsgálni, mint a természet tárgyait. Hihetetlen analógiák vannak a tudománytörténet és az esztétika történet között itt, ahol most járunk a 17. század második felében. Ugyanúgy kell megvizsgálnunk, és akkor meg fogjuk találni az örök szabályait a művészeteknek, meg fogjuk találni az örök szabályait a műfajoknak. Ez volt a klasszicista esztétika. Ez a klasszicista esztétika persze nem lehetett volna hatásos, és nem lehetett volna erős, mint hogy az esztétika majdnem semmikor sem elég erős, ha nincs mögötte művészeti mozgalom, nincs mögötte művészet. Itt viszont volt művészet. 14. Lajos udvarában, a Napkirály udvarában hatalmas művészek működtek, Racine, Molière, Lafontaine, és ezek közül sokan valóban úgy is érezték, hogy ők feltámasztják a klasszikus művészetet. Kart karba öltve ment esztétika és művészi gyakorlat, és valóban, mint közismert, a nagy francia klasszikus dramatikusok úgy gondolták, hogy ők megvalósítják Arisztotelész álmát, és a helynek, az időnek és a cselekménynek az egységét, megteremtve valóban természettudományos, kristálytiszta formában állítják elő a drámát, az új drámát, amely a régi szabályoknak, az örök, a természetnek megfelelő régi szabályok segítségével működik. Ez volt a nagy álom, és amikor Búrabbénak ez az egyik szereplője azt mondja, hogy nem, itt is a tudomisén micsoda, vagyis valami, ami nem meghatározható működik, ez az a pont, ahol áttör az ízlés fogalma, amely addig csak a morálra, a politikára, az életvezetésre terjed ki, áttör a művészeti szépre is. De ez az áttörés nem csak azt jelentette, hogy bevonjuk ezt a szempontot is, hanem egy hatalmas fordulatot jelentett, mert gondolják meg, mindaz idáig az esztétikának a középpontjában az a kérdés állt, hogy milyen a mű. De akkor, ha a tudomisén micsoda segítségével, ezzel a nem racionalizálható elemnek a segítségével áttoljuk a problémát a műről a befogadóra, akkor egy szemléletváltás következik, és ez a szemléletváltásból viszont az következik, hogy a mű hatása, a mű által kiváltott érzések, a művészet által kiváltott érzések kerülnek a középpontba. Nem vész el az a moralista, életvezetési reformot tartalmazó eleme az ízlésnek, amely olyan rendkívül fontos az ízlés első teoretikusainál, nem vész el, de bekerül ide kerül most már az esztétikai szempont is. Most megszoktuk, hogy a megértést három szempont alapján vizsgáljuk a művészetekben, nevezetesen a mű alapján, a befogadó alapján és az alkotó alapján. Most azt látjuk, hogy egy történelmi fordulat, egy eszmetörténeti fordulat a mű alapján való szemlélet helyére a befogadás alapján való szemléletet állította, de meg kell kérdeznünk, hogy hol van a harmadik, az alkotó alapján való szemlélet. Nem késik sokáig. Nem késik sokáig, hiszen jól tudjuk, hogy már a 18. század második felében megjelennek a zseni esztétikák, megjelenik az eredetiségnek a nagy gondolata, de ott van már korábban is. Ott van már Shaftesbury-nél. Shaftesbury munkásságában, akit már az előbb is említettem, ott van már a produkció alkotójának a szempontja. Egy nagyon-nagyon fontos szempont. Itt van tehát a hármasunk, az alkotó, a befogadó és a mű, és azt látjuk, hogy ezek történelmileg váltakoznak, illetve különböző gondolkodóknál jelennek meg, és időnként ez lesz majd Kant nagy tette, össze is kapcsolódnak. Most a következő kérdés, amit feltehetünk, az az, hogy hogyan lehet jó ízlésre szert tenni. Ez a kérdése az egész korszaknak. Azért nyúl mindenki, valóban nincs a korszakban filozófus, aki az ízlésről ne nyilatkozna, mert úgy érzik, hogy ez az életvezetésünk szempontjából rendkívül jelentős kérdés, és elrejt magában egy problémát, nevezetesen azt a kérdést, ami oly sokszor hangzik vissza a 18. század filozófiájában, hogy eszméink velünk születettek-e, vagy pedig megszerezzük őket. Az ízlésről is fel lehet tenni azt a kérdést, hogy velünk születette az ízlésünk, vagy pedig tanítható. Az optimista gondolkodók, a felvilágosodás tipikus gondolkodója úgy véli, vagy azt reméli, hogy megszerezhető, hogy elsajátítható, hogy tanítható, de ez nehéz és súlyos problémát jelent. Mert, ahogy Hume, az egyik legnagyobb 18. századi filozófus mondja, a szépség nem maguknak, a dolgoknak a tulajdonsága, hanem pusztán az azokat szemlélő elmében keletkezik, és minden egyes elme más és más dolgot lát szépnek. Más és más dolgot lát szépnek minden egyes elme. Itt van, amit már kezdetben is említettem, ez a belső feszültsége az ízlésnek, amely végigkíséri az ízlés egész történetét, és szerintem ma is ott van mindannyiunk ízlésében, nevezetesen az ízlés szabadsága, individualitása az egyik oldalon, az, hogy az ízlésítéletek szórnak, hogy nem lehetünk, nem számíthatjuk ki a másik ízlését, és a másik oldalon pedig az, hogy közösséget akarunk. Az ízlés közösségét akarjuk megteremteni. Hume azt a megoldást adja erre a feszültségre, az egyéni ízlés és a közízlés között, hogy igaz ugyan, hogy ízlésítéleteink szórnak, igaz ugyan, hogy minden egyes embernek más és más dolgot lát szépnek, de minden egyes ember, az emberi természet azonos, és ezért hosszú távon összetartanak az ízlések. És ez egy jelentős történelmi gondolat. Itt ugyanis az merül fel, hogy a tradíció nem véletlenül választja ki és mondja erről a műről, hogy jelentős, szép és megörökíti, és mást pedig kivet és elfelejtett velünk. Hume egyik legfontosabb érve, amellyel meg akarja oldani ezt a feszültséget az egyéni ízlés és a közízlés között, az, hogy a történelem igazságot tesz. Más kérdés természetesen, hogy az, amit példaként hoz fel, az nem biztos, hogy igaz. Ő például azt mondja, hogy Bunyan és Edison között, mindjárt mondom, hogy kik ők, Bunyan és Edison között akkora a különbség, mint egy tócsa és az óceán között. Bunyan a tócsa, Edison az óceán. Edison Hume kortársa, jelentős esszéista, akit az anglisták ma is igen jól ismernek és tanulmányoznak, de Bunyant, a régebbi írót még ma is olvassák. Tehát Hume tévedett. De vajon, tehetjük fel a kérdést, a példákon múlik-e? Nincs-e mindannyiunknak egy közös tapasztalata, hogy az idő valóban kirostál? Ez egy nyitott kérdés, és ezen gondolkodni kell. De Hume-nak van egy másik válasza is. Nevezetesen a tradíció mellett azt mondja, hogy a kritikus az. A kritikus, aki megmondja, hogy milyen a jó ízlés. Hogy azoké a jó ízlés, akik a jó kritikusokkal azonos ízlést vallanak. Gyanús, hogy ebben van egy úgynevezett rossz kör ebben a gondolatban, és ezt sokan fel is vetették Hume-mal kapcsolatban. De hogy mit akar ezzel mondani, az teljesen világos. Az, hogy vannak emberek, akik erre szentelik az életüket, akik rengeteg összehasonlítást tesznek, tanulmányozzák a tradíciót, újra és újra művekkel foglalkoznak, műveket néznek, és ezekből válik ki a jó kritikus, aki az ízlés bírója lehet. És azt is kell mondanom, hogy itt most megismerkedünk egy megint csak közismert fogalommal, a kritika fogalmával. Mert az ízlés ítéletekből következő kritika teremtette meg a 18. században a kritika műfaját. Azt szokták mondani, hogy a 18. század a filozófia évszázada. De ugyanilyen joggal lehet azt is mondani, hogy a 18. század a kritika évszázada, és ahogy az előbb azt mondtam, hogy nem volt jelentős filozófus, aki ne foglalkozott volna az ízléssel, úgy most azt is hozzáteszem, hogy nem volt jelentős filozófus a 18. században, aki ne írt volna kritikát. Aki ne írta volna meg a véleményét különböző művekről, műalkotásokról, filozófiaiakról és szépirodalmiakról, színházról és így tovább. Megszületik a kritika az ízlés fogalmából. Ez egy olyan foglalkozás, egy olyan intézmény, a kultúrának egy olyan intézménye, amely mai napig megvan, és amely nagyon erős módosulásokkal, és erre szeretnék majd utalni, hogy mik is tulajdonképpen ezek a módosulások, ott van a mai is a kultúrában. Most a történet vége felé közeledünk, és hozzá kell még tennem azt, hogy míg az angol filozófusok, Shaftesbury, Hutcheson, Hume és mások, az ízlés teoretikus problémáival foglalkoztak, a franciák lassan elindultak a kritika irányába, az ízlés kritika irányába. Hiszen Hume teoretikusan beszél a kritikáról, híres művében, az ízlés mértékében. A franciák ezzel szemben egyre kevésbé foglalkoznak az ízlés teóriájával, és sokkal inkább azt mondják, hogy ne beszéljünk az ízlés elméletéről, hanem beszéljünk az ízlés kritikájáról. És amikor a 1750-es évek második felében megjelenik az enciklopédia, akkor a GU ízlés szócikkeben hárman szerepelnek. Nem kisebb emberek, mint Voltaire, Montesquieu és D'Alembert. Voltaire írja az ízlés szócikket, Montesquieu-nek átvesznek az ízlésről szóló posztumusz írását, és D'Alembertnek egy akadémiai beszédét is beteszik ebbe a hatalmas vállalkozásba, az enciklopédiába. És mind a három írásból azt lehet látni, hogy sokkal kevésbé foglalkoztatja már ezeket a nagy felvilágosítókat az ízlés teoretikus fogalma, mint inkább az, hogy hogyan lehet ízlés kritikát gyakorolni. Hadd mondjak erre egy példát. Azért mondom ezt a példát, mert fontos lesz akkor, amikor meglátjuk, hogy hogyan szűnik meg az ízlés iránti érdeklődés a filozófiában. Montesquieu azt mondja egy helyen a szócikkében, az ízlésről szóló írásában azt mondja, hogy a antik építészet a jó ízlést tükrözi, a gótikus építészet a rossz ízlést tükrözi. Ilyen egyszerűen és határozottan beszél valami fontos dologról. És akkor gondoljuk meg, hogy mindad arról, amiről most egész ideig beszéltem, abba egy elem nem merült fel, nevezetesen az, hogy az ízlés, egy meghatározott jó ízlés mellett lehet más jó ízlés is. A jó ízlés itt mindig normatív, ebben az egész 150 éves történetben. Senkinek nem jut eszébe, hogy többfajta ízlés lehet. Mindenki azt gondolja, hogy az ízlésnek a fogalmi ellentét a rossz ízlés, vagy az ízlés hiánya, vagy az ízléstelenség. Az, hogy az ízlés, a jó ízlés fogalmi ellentéte a más jó ízlés, ez még nincs, nem tűnik fel a horizonton. És Kant, aki tulajdonképpen ezt az egész történetet egy hatalmas műben, az ítélődő kritikájában a filozófiai irodalomnak az egyik legcsodálatosabb remek művében összefoglalja, az tulajdonképpen azért teheti ezt meg, mert az ízlés tartalmi kérdéseivel, az ízlés történelmi kérdéseivel egyáltalán nem foglalkozik, azt kizárja. Ő azt mondja, ő csak az ízlés elméletével akar foglalkozni, és az ízlés tartalmára semmilyen utalást nem tesz. És a megoldása, az ő megoldása úgy szól, hogy összekapcsolja azzal, amit az elején a beszédemnek már fölvetettem, nevezetesen az alkotó problémájával, a művet alkotó embernek a problémájával, és azt mondja, hogy az alkotó emberben két dolognak kell egyszerre jelen lennie, a zsenialitásnak, tehát a produktív, kreatív alkotói képességnek és az ízlésnek. És ez azért olyan fontos, mert tulajdonképpen itt az individuális zsenialitásnak a szabadságát engedi meg az egyik oldalon, amely törvényt ad az ízlésnek, de a másik oldalon az ízlés visszafogja, megzabolázza ezt a zsenialitást. Az ízlés van a közösségi oldalon, Kantnál konszenzusnak nevezi, konszenzus omniumnak, közös érzéknek nevezi, és a másik oldalon van az egyéni kreativitás, az egyéni zsenialitás. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a receptív oldalon, tehát az ízlésnek önmagában is ott van a szintézis az érzés és az ész érdekei között, az egyedi és az általános között, mert az ízlés Kantnál szubjektív ugyan, de nem racionalizálható, de nem is önkényesen egyedi, mert egyfajta sensus communis, közös érzéket feltételez, és így összeköttetésbe kerül a társadalom kulturálódásával, civilizálódásával. És még azt is hozzá kell tenni, hogy mivel a szép az erkölcsiség szimbóluma, az ízlés Kantnál megérzékített erkölcsi eszméket ítél meg. Mondom, ez a csodálatosan szép megoldás, amit Kant ad az ízlésnek, az azért jöhetett létre, mert azokban a tartalmi kérdésekben, amelyekben Montesquieu olyan bátran belemegy, amikor azt mondja, hogy a gótika ízléstelen, és a klasszikus művészet pedig maga a jó ízlés, és amelyre nagyon sok példa van, nagyon sok ilyen vita van úgy ebben a korszakban, avval Kant egyáltalán nem foglalkozik. Tulajdonképpen vége van az ízlés filozófiai történetének. Még egy jelentős szemét kell megemlíteni, Kant nagy tanítványát, a nagyon nagy költőt, Schillert, aki rendkívül jelentős esztétikai gondolkodásában, gondolatmeneteiben időnként használja az ízlést. Nem a legfontosabb fogalma. Amikor ő az ízlésről beszél, ő még mindig egy homogén, normatív ízlésről beszél, és nála is az az erkölcsi jelentősége van az ízlésnek, hogy ott ül az ízlés az erkölcs előszobájába, az ízlés teremti meg azt a lehetőséget, hogy beszéljünk közösen különböző kulturális élményeinkről, ezáltal civilizál, egy Robinson a maga szigetén nem akarna szép dolgokat létrehozni saját magának, ehhez közösségre van szüksége. És ez a civilizáció, ez a kulturálódás, ez hozzásegít az erkölcsi magatartáshoz, az erkölcsi államhoz, az erkölcsösséghez, ami Schiller szem előtt lebeg, és olyan érdekes és olyan furcsa, hogy még egy ilyen intézmény van az ízlés mellett, méghozzá a vallás. A vallás Schiller számára már nem jelent egyebet ezekben az írásaiban, mint a másik olyan intézményt, amely ott ül az erkölcs előszobájába, és vigyáz arra, hogy civilizáljon, vigyáz arra, hogy kultúráljon. És mondom, ezzel vége van valamikor a 1790-es évek legvégén az ízlés történetének, és amikor Hegel megírja az esztétikáját, pontosabban előadja az esztétikáját négy különböző alkalommal az 1820-as években, akkor ő már határozottan kizárja az esztétikából az ízlést. Azt mondja, hogy az ízlés olyan egyedi, annyira szór, annyira szubjektív, annyira a külső formához kapcsolódik, hogy ezen az alapon nem lehet megítélni a dolgokat. És ugyanakkor, amikor Hegel ezt mondja Berlinben a rettenetesen megtöltött előadó teremben, ahol az esztétikájáról beszél, ugyanakkor Párizsban megjelenik egy könyv, amely szintén teoretikus mű, Brilla Savarennek az ízlés fiziológiája című műve, amelyben azonban az ízlés már megint az ízlelésről szól, hiszen Brilla Savaren műve egy klasszikus gasztronómiai mű. Itt zárom le ezt az első történetemet. Egy, mivel magyarázatot kell adni, előrevetítem azt a magyarázatot, amelyet az előadásom harmadik részében egészen röviden fel fogok vázolni, hogy mi az oka annak, hogy az ízlés kiesett a filozófiából, hogy többet nincs ízlés filozófia. A magyarázat egyszerűen az, hogy az ízlés pluralizálódott. Az, hogy sokféle ízlést kellett elfogadnunk. És ehhez hogy olvassak fel, ugyanabban az időben, amikor a 1790-es évek végén, amikor Schiller még egy homogén ízlésről gondolkodik, mint az erkölcs civilizáló előszobájáról, ugyanakkor egy másik gondolkodó, a romantikus Friedrich Schlegel arról beszél, hogy milyen hihetetlen kínálata van a különböző ízléseknek már is a világban. És a következőt mondja. Mint valami szellemi vegyes kereskedésben van itt minden, népköltészet és bontonköltészet, és még a metafizikára éhezőt is kielégítheti a választék, északi és keresztény epopeiákat kínál az üzlet észak és a kereszténység kedvelőinek, a misztikus borzongások kedvelői meglelik kísértett históriáikat, s akár az emberevők híveinek is akad némi jeledel, írókéz vagy kanibál óda, görög kosztüm az antikos léleknek, lovakköltészet a romantikus érzületnek, sőt, a németség dilettánsai akár ónémet nemzeti poézishoz is hozzájuthatnak. Mindegyiket, amit itt Schlegel felsorol, mindegyiket be tudnánk helyettesíteni valamivel, amely azonban mutatja az ízlésnek azt a már a felrobbanás állapotában való leledzését, amely már a 18. század legvégére is jellemző volt. És most belekezdek egy röviden egy második történetbe, amely egyetlen példa az ízlés változásáról. Egyetlen példa. És ennek a példának egy nagyon híres művet választottam, a Belvederei Apollót. A Belvederei Apolló, ezt talán látnunk kellene, ez a 16. század legelejétől közismert és a leghíresebb antik művek közé tartozik. Most egy idealizált formáját látjuk, ami csak azt jelenti, hogy nincs ott a talapzata, amelyben ma is látható a Vatikánban, és ez a mű nagyon ez lett végül is a klasszicista ízlésnek az eszménye. De lássuk úgy, ahogy a javítások, rekonstrukciók előtt láthattuk. Látjuk, most nincs függelfa levele, karjai hiányoznak, töredékben van restaurálás előtt. Bár nagyon korai, ez egy reneszánsz restaurálás, ami történt ezzel a szoborral. Ez a szobor mindig, mint mondom, azóta, mióta bekerült a belvederébe, a Vatikánnak abba a szoborudvarába, ami önmagában is egy nagyon érdekes hely, mert először mutattak be egy ilyen nyílt szoborudvarban antik régiségeket. Nos, a belvederi Apolló attól kezdve világhírű mű volt, de miután kevesen jutottak el Rómába, ezért különböző másolatokban lehetett látni. Ezek a másolatok hol metszetek formájában vannak, amelyek közül bemutatok egyet, amelyet egy Marc Antonio Raimondi nevezetű mester készített. Így látták évszázadokon keresztül a belvederei Apollót. És ugyanakkor a 18. században, amikor az antikvitás a 18. század közepén az ízlésnek a középpontjába került, akkor Winckelmann, a kor nagy művészettörténész, az első jelentős művészettörténész, egy ódát zengett, mint a legszebb és legtökéletesebb műről, a belvederei Apollóról. És elkezdték a különböző folytatták a különböző másolását, és megjelentek a legkülönbözőbb kastélyokba, például egy angol kastélyban, egy angol magánkastély kertjében, akkor Petropavlovskban, és nagyon sok helyen. Ott lehet látni a másolatot, az emlékeztetőt az eredeti műre. Ennek a műnek egy kalandos története ezután, hogy 1799-ben a Tolentinói Egyesség, amely a műkincsrablásnak egy emlékezetes pillanata, a Tolentinói Egyesség jegyében Napóleon fogságába került, és elszállították Párizsba, ahol, mint ezen az érmen látható, egy olyan apoteózisát csinálták meg 1800-ban a Musée Napoléonban a Belvedere Apollónak, hogy egy külön teremben a főhelyre állították. Tehát továbbra is folytatódott ennek a műnek az áhítatos imádata, mint a legszebb és legjelentősebb műnek, amelyet valaha emberi kéz alkothatott. És akkor az már előbb említett Hegel a következőt írja esztétikájában. Lessing és Winckelmann korában korlátlan csodálattal adóztak e szobornak, mint a művészet legmagasabb rendű eszményének. Azóta, hogy megismerkedtünk mélyebb kifejezésű, elevenebben és alaposabban kidolgozott formájú műalkotásokkal, e művek értéke valamivel lejjebb szállt, és egy későbbi korba helyezik őket, mikor a kidolgozás simasága már a tetszetőst és kellemes tartott a szem előtt, és nem tartott ki a valódi szigorú stílus mellett. Sőt, egy angol utazó a belvederei Apollont éppenséggel szimpadias piperkőcnek nevezte. És akkor nézzük meg ugyanazt a képet, amelyet az előbb, mint a klasszikus ízlésnek, a klasszicizmusnak a legtökéletesebb művét mutatta be, mint szimpadias piperkőcet, és azt látjuk, hogy miközben Winckelmann az Apolló szobrot és társait, mint igazi görög műveket a barokkal szembeállította, a barok rossz ízlésével állította szembe, mondván, hogy ez a jó ízlés, most 1820 körül, a 20-as években, mintha barokkos vonásait lehetne látni ennek, ahogy lebeg a köpeny a karján, mintha barokkos volna ez a szobor, már nem tartjuk, mondja Hegel, a legjobb korba valónak, és ugyanez, ekkor Stendhal is eljut, a nagy francia író is eljut Rómába, és ő döbbenettel áll ezelőtt a szobor előtt, és kérdezi meg, hogy Winckelmann, hogy lehetett ilyen abszurd véleménye erről a műről. Mi történhetett? Mi történhetett? Ez az ízlés változásnak a nagy rejtélyei közé tartozik. Biztos, hogy az egyik döntő dolog az volt, hogy Winckelmann és társai, mondom, ezeket igazi görög műveknek tartották, és aztán hamarosan kiderült, a Belvedere Apollo esetében még természettudományos alapon is, hogy ezek a művek római másolatok, egy hatalmas római másolatiparnak a részei, de ez önmagában nem volna elegendő, hanem előkerültek, megjelentek, a világ közszemlére bocsátattak a világban a valódi görög antik művek, az úgynevezett Elgin márványok. Lord Elgin megvásárolta és elhozta a Parthenon nem kevés frízét, itt látunk egy oromzat szoborrészt, ugye ezek épületszobrok, más a funkciójuk, mint a Belvedere Apollónak, de ezek a művek egy rendkívüli változást hoztak a közízlésben Európában. Tudni kell, hogy a 18. században nem igen voltak hajlandók elfogadni a torzót, elfogadni a töredéket. Mindent restauráltak, egy hihetetlen restaurálási düh volt a 18. században. És ez kiterjedt még a 19. század elejére is, és Lord Elgin elhívatta Rómába a kor legnagyobb klasszicista szobrászát, Antonio Canovát, és fölkérte, hogy restaurálja ezeket a szobrokat. És akkor Canova egy világtörténelmi, az ízlés világtörténelmében mérhetetlen jelentőségű döntést hozott, amikor azt mondta, hogy ezeket a szobrokat nem szabad restaurálni, töredék voltukba kell meghagyni. Láttuk, az Apollo is töredék volt, de nem hagyták töredékben. Az Elgin márványok voltak az első jelentős nagy műkincs anyag, amit töredékben hagytak, és ebben a töredék voltában imádta és bámulta Byron és Shelley, és bizonyos vagyok benne, hogy Rilke Archaikus Apolló torzó című híres verse a 20. század elején, az is visszamegy valahogy ehhez a nagy canovai döntéshez, ehhez az ízlésnek ehhez a változásához. Most a kérdés az, hogy mi történt a Belvedere Apollónnal. Nem felejtettük el, mindenki ismeri, gondolom önök közül is mindenki. Ezek ugye olyan klasszikus művek, amelyeket úgy lehet meghatározni, hogy senki nem láthatja először. Akik nem voltak Rómában és nem látták magát a művet, azok is nagyon sok és nagyon különböző formában ismerik, és én szeretnék is még bemutatni egy formáját, mint kereskedelmi cikket, itt látható, ezt árulják az interneten, bárki megvásárolhatja borsos áron, mint egy büsztöt, a Belvederei Apollót. Mai napig ott van, mai napig egy becses műve a régiségnek, de az a fajta imádat, amit azt már nem tudjuk átélni, amit Winckelmann és még Schiller is átélt ezzel a szoborral szemben. Ez volna tehát a második és rövid történetem. És most már nem történetet akarok mondani, hanem azt a röviden össze akarom foglalni, hogy miért nem lehet az ízlés fogalmát filozófia tárgyává tenni a 19. század eleje óta. Ennek, mint mondtam, az oka az ízlés pluralizálódása. Az, hogy az ízlésnek nincs többé elmélete, csak kritikája. Hogy megjelenik a historizmus, a múltbeli ízléseknek az egyenrangúsága, amely azt jelenti, hogy míg azok a nagy viták, amelyek a 17. 18. században lezajlottak, nagy ízlésvitákra gondolok, barokk és antik vitás között, az olasz opera és a francia opera között, Rubens és Rubens és az olasz művészet között, a németalföldi művészetek és az itáliai művészetek között. Ezek a legkülönbözőbb nagy vitákban mindig a tétje a vitának az volt, hogy a másik a rossz ízlést képviseli. Most ez az, amit nem lehetett már a 19. században megcsinálni, amikor egy történelmi tudat egyre egyre inkább tárta fel a különböző ízléseket, különböző történelmi ízléseket, és mint ahogy ezt minden 19. század második felében kiépülő nagyváros képe mutatja, Budapesté is, ezek egyenrangúak voltak. Funkcionális okokból választották a neogotikát, a neoreneszánszot, a neobarokkot, és így tovább, és ezeknek megjelent az egyenrangúsága ezeknek a stílusoknak, és ezáltal ez az ízlésnek is az egyenrangúságát jelezte. Ez volna tehát az egyik ok. A másik ok, hogy megváltoztak a jelenkori művészetnek a feltételei is. Az intézményeknek, amelyek az ízlést szolgálták, és amelyek az ízlés letéteményesei voltak, például az akadémiáknak a tekintélyvesztesége, és egy csomó más, rengeteg más intézménynek a fellépése, a különböző galériáknak, művészeti szalonoknak, könyvkiadóknak, és így tovább, amelyek a legkülönbözőbb irányokban mozogtak, és ezeknek a mozgásoknak a jellegzetessége valami olyan volt, ami korábban nem volt jellegzetes, nevezetesen mozgalmi irányú volt. A különböző stílusok, a különböző ízlések mozgalmak formáját öltötték. Most én azt nem állítom, hogy ezek a mozgalmak néha hevesen nem csaptak össze. De abban a formában már nem csaphattak össze, hogy azt mondta volna az egyik a másikról, hogy te egyáltalán semmilyen ízlést, az ízlés hiányát, az ízlés nem létét képviseled. A normativitás persze ölthetett hisztérikus formákat, vagy ölthetett, mint a 20. században szörnyű diktatórikus formákat, amikor kitiltottak ízléseket, és megtiltottak ízléseket. De ezek a hisztérikus formák is azt mutatták, hogy jelen van az ízlésnek egy széles palettája, jelen van az ízlés pluralizmusa, és ezt már nem lehet megszüntetni. És végül harmadszor a tömegkultúra megjelenése. A tömegkultúra és a magas kultúra, ennek a viszonyfogalomnak, ehhez a két egymáshoz viszonyuló fogalomnak a megjelenése is olyas valami, ami a többféle ízlést, a többféle kultúrát, a sokaságát az ízléseknek termeli újra, és egyre inkább, és egyre tovább. Kérdés, és ezt felvetették, mert miközben ízlés filozófiák nincsenek, a 20. században, a 20. század második felében megjelent az ízlés szociológiája. És ennek egy nagy alkotója Bourdieu, aki úgy vélte, hogy az ízlésítélet és az ízlésstílus az egy osztályszerű, vagy társadalmi rétegszerű szocializáció és tanulásforma. És azt mondja, hogy az egyik ízlés és a másik ízlés közötti hatalmas különbségek egy habitusban, egy második természetben jelennek meg, és ezek tulajdonképpen termelik és szülik az egyenlőtlenséget ember és ember között. Nem biztos, hogy ez egy tartható álláspont. Ugyanis sok az ellenpélda. Mindannyiunkban rendkívüli módon keverednek a különböző ízlések. Nagyon plurális a mi ízlésünk is, és egyre bizonytalanabbak vagyunk, ugye a 60-as évektől híres jelszó az anything goes, a minden mehetnek, ami ugye az ízlés tökéletes relativizálódását és felbomlását jelenteni. A kritika, amely valaha ízlés bíró volt, megszűnt az ízlés alapján ítélni, hanem valami más talált ki ehelyett, a minőségérzéket. A minőségérzék egész más, mint az ízlés. Az ízlés egy világ, amelyhez mi is hozzátartozunk. Az én ízlésem az egy világ, amely az enyém. Ha minőség alapján ítélek, akkor ott már másról van szó. Ott különböző lehetséges világok vannak, és én csak egy vonatkozását, az esztétikai minőségét, az értékét vonom ki. Az ízlésben még mindig, még ma is ott vannak erkölcsi vonatkozású dolgok, de azt kell mondani, hogy a minőségérzékben is van egy erkölcsi elem, nevezetesen a toleranciának a gondolata, hogy mások ízlését toleráljam, elfogadjam. És ez azért megtörténik abban az értelemben, hogy hihetetlenül sokféle ízlés keveredik egy emberbe, és erre egy tulajdonképpen tréfás példát szeretnék mondani, és ezzel szeretném befejezni az előadásomat. A 30-as éveknek egy híres, nagy amerikai könnyű zeneszerzője, Cole Porter, és az ő egyik leghíresebb száma volt a te vagy a csúcs, you are the top. És abban egy végtelen hosszú felsorolás van arról, hogy a szeretett nő, az imádott nő, aki a csúcs, miközben én a legalja vagyok mindennek, az mi minden. És ebben a mi mindenben csak egy kis részletet, két vagy három szakaszt tudunk megmutatni, ebben végtelen módon keveredik magas kultúra, középkultúra, alacsony kultúra, a kultúrák sokfélesége, az ízlés sokfélesége, az ízlés pluralizmusa, amely soha többé nem engedi meg, hogy normatív, egyetlen jó ízlésünk legyen, de továbbra is megengedi, hogy ízlésünk legyen. Köszönöm szépen!
You're the Louvre Museum. You're the melody from a symphony by Strauss. You're a Bendel bonnet, a Shakespeare sonnet. You're a Mickey Mouse. You're the Nile. You're the Tower of Pisa. You're the smile of the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop, but it